Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 186. dicséretünket. E húsvét ünnepében, dicsérjük Istent szívvel. Másodnapján. A múlt esztendőben, húsvét másodnapján 27-en voltunk. Most kicsit kevesebben, de Isten igét nagy örömmel hallgatjuk. Tegnap az Isten tiszteleten 98-an voltunk, úgyhogy a gyülekezet nagyobb része itt volt. Persze tudom, ez nem vigasztaló, hogy tegnap jót ebédeltünk, de ma nem lesz ebéd, mert lesz ma lelki táplálék, amit Isten készített számunkra. A húsvét üzenetét fogom most is hirdetni. Erre készülve énekeljük a 421. dicséret első két versét. A 421. dicséretünk első és második versét énekeljük. Közben megkérek valakit, hogy a termosztátot kapcsolja lejjebb. Talán Pál Kati megteszi, hogy kapcsoljuk lejjebb kicsit, mert úgy érzem, hogy elég jó meleg van. Mondjuk 15 fok alá lehet tenni. Köszönöm szépen. A 421. dicséret első és második versét énekeljük. Tudom, azért megvártom, él. segítségünk, húsvéti Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg a húsvét történetét, amit írva található a Máté evangéliumában. A 28. részt olvasom, az első 10 verset. A Máté evangélium 28. fejezetéből az első és azt követő versek alapján így szól Isten igéje. A szombat végén pedig a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és oda menvén elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a halottak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amit megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondottam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött ővelük Jézus. És mondta, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, és mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott majd meglátnak engem. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket a szép húsvét énekeket énekelhettük, ahol olyan hangsúlyos az, hogy most hívsz bennünket. Itt a földi életben hívsz, és így készítesz bennünket a veled való örök élet megélésére. Köszönjük, hogy ez a szó elhangzik, eljut hozzánk. Köszönjük, hogy átjárja szívünket, lelkünket. Köszönjük az ígét, azt az ígét, amit a mai vasárnapra, vagy mai ünnepre, húsvét hétfőre készítettél mi nekünk. Kérünk, áld meg az ígét. Te tudod, hogy milyen szóra van szükségünk. Látod, Úrunk, hogy milyen lélekkel jöttünk ide. Látod, hogyha szomorúság van a szívünkben, akkor a te vigasztalásod és bátorításod ad, vidítson meg bennünket a húsvétnek az örömhíre, hogy te élsz, hogy élő Urunk vagy, hogy ha hozzád szólunk, akkor meghallod, hogy számon tartod a mi dolgainkat, hogy ismersz bennünket, hogy név szerint tudod, hogy kik vagyunk, és tudod azokat az eseményeket, amik bennünk most forognak, amiket magunkkal hoztunk. Kérünk, legyél közöttünk ígéd és lelked által. Ugyanakkor megmondjuk neked, Úrunk, azt is, hogy méltatlanok vagyunk. Megvalljuk előtted, hogy az elmúlt időben is olyan sok dolgot cselekedtünk, vagy gondoltunk, amik nem illenek a veled való kapcsolathoz. Kérünk, hogy tisztítsd meg szívünket és lelkünket. És kérünk a mi szeretteinkért, a betegekért, bajba levőkért, őrizd testüket, lelküket, legyél közel hozzájuk. Kérünk, őrizd meg a mi családjainkat, őrizd meg a mi népünket, és attól, hogy sokaknak jelentsen a húsvét ünnepe, most húsvét hétfő is, lelki örömet. Amen. Készüljünk az ige hallgatására. És énekeljük a 347. dicséretünknek az első és az utolsó versét. A 347. dicséretünk első és utolsó versét énekeljük, a régi szép ismert énekünket, ami húsvét üzenetét hirdeti, ami élő Jézusunkról énekel, és ami az utolsó versben bíztat bennünket, hogy vele való kapcsolatban éljünk. A 347. dicséret első és 5. verse legyen most az énekünk. Jézus, ki a sírban valál, általad megvolt a halál. Lelkének segítségével a húsvét üzenetét kívánom hirdetni, írva található a János Evangélium 5. részében, a 24-től a 29. versig. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van. És nem megy a kározatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivel ő az embernek fia. És ne csodálkozzatok ezen, mert majd eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig gonoszt mivelték a kárhozat feltámadására. Kedves ünneplő gyülekezet! Most a János evangéliumából vettem egy olyan részt, ami a feltámadásról szól. Ennek alapján hirdetem ti nektek az evangéliumot. A feltámadás szó, mint olyan, vajon milyen akusztikája van ennek a kívülállók számára? Nekünk ez egy vallásos szó. Mit jelent egy olyan ember számára, aki nem jár templomba, nem olvas Bibliát, a feltámadás? Valami hirtelen felmozdulást, felbojdulást, megmozdulást jelenthet ez. Mondjuk a tenger, feltámadott a tenger, a nép tengere. Szivaj hullámokat tett rémítő ereje. A tenger feltámad. A nép feltámad, amikor a Marseille-t énekelték, és mentek a Bastille-t elfoglalni, akkor feltámadott a nép is, mint a tenger. A feltámadás szóval ilyet jelent, egy hirtelen művelet, ami megjelenik. Mondjuk lelki vonatkozásban is gonosz indulatok támadtak fel az emberben. A feltámadás szónak ilyen értelme is van. Vagy az istentelenek feltámadtak, azt mondja a példabeszédek könyv, akkor sok gonosz ember egyszer csak kivonul az utcára, átveszi a hatalmat és viszi a prímet. De a feltámadás szó alapjában véve a halállal kapcsolatos szó. A feltámadás a halálból való kijövetelt jelenti. Ez ennek az igazi mély jelentése. Van lelki halálból való feltámadás, és van testi halálból való feltámadás. Mert van lelki halál is, meg van testi halál is, és mind a kettőből fel kell támadni. Jézus ebben a szakaszban, a János evangélium 5. részében kétféle feltámadásról szól, így az én igehirdetésemnek is ez a cím, hogy a kétféle feltámadás. Húsvét hétfőjén a kétféle feltámadásról szólok ti nektek. Mielőtt azonban megvizsgálnák, hogy mit is mondott az Úr Jézus, lássuk az összefüggést, hogy mikor mondta, milyen helyzetben mondta el ezeket a dolgokat, mi történt akkor, amikor ezt a kijelentést tette. Ez egy vita helyzet volt, már nagyon elmérgesedett a helyzet közte és a farizósok között. A népvezetői egyre inkább vádolták, és keresték a fogást rajta, hogy valahogy vádat találjanak ellene. És ezek a beszélgetések azok, amik az mostani rész előtt is zajlanak, amik roppant izgalmas beszélgetések, és ezekben a beszélgetésekben, amiket a János evangélium közül voltak éppen kiki lelepleződik maga valójában, így a farizeusok lelepleződnek, hogy miközben vitatkoznak és érvelnek, és előhozakodnak újabb vádakkal, közben kiderül, hogy ők kik is valójában, milyen gonosz a szívük, hogy mennyire egymástól függenek, hogy ugyanakkor mennyire tehetetlenek Jézussal szemben, mert minél több érvet gyűjtenek Jézus ellen, a nép annál inkább úgy hajlik a Jézus tanítására. Hogy mire képesek ezek az emberek, hogy a vitatkozások során azt eljutnak oda, hogy meg kell ölni Jézust, aztán kiderül, az is lelepleződik, hogy ők voltak itt az ördög atyától vannak. Tehát beszélgetés, ahol egyik oldalt ez a csapat áll. És lelepleződik. A másik oldalt szintén lelepleződik, hogy kicsoda Jézus, de a lelepleződés szó helyett azt mondanám, hogy leleplezi önmagát. A beszélgetés során elmondja, hogy ő kicsoda valójában, és hogyha ezt az 5. fejezetet elolvasjuk, ami előtte van, akkor látjuk, hogy olyan titkokat fed fel, amik csak álmékodásra készítetnek bennünket, hogy miközben beszél, itt a földön élő Jézus közben azt mondja, hogy ő az atyával teljes szinkronban van. Ő látja az atyát cselekedni, és az atya megmutat ő neki mindent, és amit az atya megmutat, azt ő is fogja cselekedni. Tehát miközben itt a földön lent van, ő közben megmutatja azt, hogy ő az atyával való belső egységében teljesen megmaradt. Tehát Jézus lejött a földre, De nem szűnt meg Istennek lenni. Azt mondta Ágoston egy egyház atya, hogy ő nem szűnt meg Istennek lenni, mert nem szűnt meg az lenni, aki volt, hanem az lett, aki nem volt. Tehát az Istenség, a Szent Háromságnak a második személye lejött, és megmaradt Istennek lenni, és az Atyával való személyes kapcsolata mindvégig megmaradt. Megmaradt az Istensége, és tökéletes kapcsolata az Atyával, és erről beszél itt a 19. fejezetben Jézus, amikor például azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet magától, hanem amikor látja cselekedni az atyát, ezek szerint a földön levő Jézus az atyával állandó, teljes egységben volt, látta az atyát cselekedni, mert amiket az cselekszik, az atya ugyanazokat a fiú is cselekszik. Tehát nem van Jézus a földön, és ugyanakkor a Szent Háromságon belül is benne van. Tehát nem szűnt meg az ő istensége semmiféleképpen, de fölvett hozzá egy emberséget, mert az Isten nem halhat meg, de mivel embersége volt, az embersége meghalhatott. Tehát ilyen titkokat tett fel mi nekünk. Sőt, a következő 20. versben azt olvassuk, hogy egy újabb titok kiderül, hogy a fiú, akiket akar, úgy megelevenít, mint ahogy az atya is, akit akar, megelevenít. Ezek szerint Istennek van egy ilyen megelevenítő, feltámasztó munkája, és ez a Jézus Krisztus kezében van. Azt olvassuk, hogy a fiú, a Jézus Krisztus, a Szent Háromság második személy, azt elevenít meg, akit akar, és nyilvánvaló, hogy mindenkit azért nem elevenít meg, csak azokat eleveníti meg, akiket akar. És ezért szükséges, hogy a Jézus Krisztushoz kössük az életünket, mert az ő kezében van a megelevenítésnek a titka és a hatalma, vagyis, hogyha Jézus Krisztushoz tartozunk, akkor ő bennünket megelevenít, akár úgy is mondhatom, hogy lelkiképpen feltámaszt, hogy a feltámadásból már valamit átéljünk most. Azt is láthatjuk, hogy ennek a megelevenítésnek, amit Jézus cselekszik, vagy a feltámasztásnak van eszköze, eszköze pedig az ő szava, mert azt olvassuk, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, az fog megelevenedni. Tehát Jézusnak a beszéde az az eszköz, a szó az, ami által az embereket meg tudja és meg is akarja eleveníteni. Először a lelki halálról szól Jézus, és az abból való feltámadásról. Azt mondja itt Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Ezek a lelki halottak. Onnan tudom, hogy pár vers múlva azt mondja, hogy majd eljön az az óra, amikor a koporsókban levő halottak meghallják az ő szavát, és kijönnek. Tehát kétféle halálról van szó, először a lelki halálról, akik még nem a koporsókban vannak. A lelki halottak itt vannak, itt járkálnak, Vekerlén, Pesterzsébeten, Magyarország, egész világon, akik nagyon is aktív emberek, de lelkiképpen halottak. Mert ezek szerint van lelki halál is. Akik biológiailag, szellemileg, pszichésen teljesen aktívak, lelki életük nincs. Tehát lelkiképpen halottak. Ezért mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy mi is jártunk régen a világ fejleme szerint, és lelkiképpen halottak voltunk. Meg voltunk halva lelkileg. Tudnélik, ha a lelkünk nem imádkozik, akkor olyan, mintha nem venne levegőt, akkor megfullad. Ha a lelkük nem táplálkozik az Isten igéjével, nem olvassuk a Bibliát, akkor lelkileg ilyen halunk, mert az élet kenyerével nem táplálkozunk. Hogyha lelkiképpen nem kötődünk az Istenhez, ha mi az életünkben nem kapcsolódtunk oda ahhoz, aki maga az élet, mert Isten az élet, akkor halálban vagyunk, mert ha nem vagyunk Istennel, aki az élet, akkor csak a halálban lehetünk. Tehát van lelki halál. Így a lelkileg halott ember bár úgy külsőképpen lát, hall és mindent csinál, de mégis lelkileg a szeme vak, lelkiképpen a füle süket, lelkiképpen a nyelve néma, lelkiképpen a lába pedig béna. Vagyis teljes tehetetlenség állapotában van. És azt mondja Jézus, hogy vannak halottak, akik most meghallják az Isten fiának a szavát. Vagyis ezekről a lelki halottakról van szó. Azt mondja Pál apostol, hogy ne szépítsük a dolgot, mi is valamennyien lelkileg halottak voltunk. Hogy sajnos a bűn következtében úgy jöttünk erre a világra, hogy a mi lelki érzékszerveink nem működtek jól. Mert nem voltak képesek működni, meg nem éltek, el voltak halva. A változás akkor áll be, amikor egy nagy esemény történik. Erről beszél Jézus Krisztus a János Evangélium 5. részében, amikor azt mondja, bizony mondom néktek, eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, azok élnek. Ez a nagy esemény. Előzőleg azt mondja, bizony mondom néktek, hogyha valaki az én beszédemet hallja, és hisz annak, akkor él. Tehát a nagy esemény az, hogy Jézus megáll mellettünk, és szól, és az ő szava egyszer csak eljut hozzánk a mi belső tudatunkba, észleljük, és tudjuk, hogy ő mostan megszólított bennünket, ez egy nagy esemény. Valamennyien akkor vagyunk boldogok, és igazából keresztjének, hogyha az élő Jézus Krisztus odaállt már mellénk, és miközben olvastuk a Bibliát, miközben hallgattunk egy prédikációt, miközben lelki dolgokról beszélgettünk, talán éjszaka nem tudtunk aludni, és végig gondoltuk a dolgokat, és eszünkbe jutott a vasárnapi igehirdetés, vagy egy bármilyen igevers, vagy amit olvastunk egy lelki könyvben, és közben Jézus Krisztus szavát meghalljuk. Tehát egyszer csak kiderül az, hogy mivel őnek erre van hatalma, az ő igéjének van arra hatalma, hogy bennünket megelevenítsen, ezért ezt csak meghalljuk. Azt mondja Jézus, aki hallja és hisz. Ez azt jelenti, hogy a hisz hallásból van, mint a Pál apostol mondja. Tehát hallani kell és hinni kell. Ezért kell a prédikációt hallgatni. Ezért kell minden alkalmat megragadni, hogy az igét hallgassuk. Mert Isten ezt az utat rendelte nekünk, hogy elénk adja, halljuk, vagy akár olvassuk az ő beszédét. De nem elég csak hallani, vagy olvasni. Azt mondja, hallja és hisz. Tehát nem csak hallani kell, hallgatni kell az igét, hanem hitáltal elfogadni, hitáltal magunkévá tenni az Isten fiának, Jézus Krisztusnak a szavát. Az ő szava az eszköz tehát. Az ő szava az eszköz, ami a feltámadásban az első szerepet játsza. Az ő szava az, ami a feltámadáskor ott van. Az ő szava nagyon erős szó. Valóban az Ézsaiás könyvében azt olvastam, ott megszól egy hang az Ószövetségben, ez a Jézus hangja, most felkelek, most feltámadok. Vagyis Jézus Krisztus, miután letette az ő testét a halálba, harmadnap múlva azt mondta, most felkelek, most feltámadok, és fölvette az ő testét újra. Azt mondja egyszer korábban, van hatalmam letenni, van hatalmam fölvenni. Az Isten fia ide lejött a földre, egy testet vett magára. A nagypénteken, amikor őt megölték, akkor volt hatalma letenni. Lett volna arra is hatalma, hogy megtartsa. Azt akarták az írástudók, mondták, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. De nem szállt le a keresztről, volt hatalma magát halálba adni. Tehát letett az életét. És húsvét hajnalán azt mondta, most felkelek, most feltámadok. Ő az Istenség, a Szentelenség második személye, felvette ismét ezt a testet, és örökre összekötötte magát vele. Amikor az ő szava megszólal, most felkelek, most feltámadok. Ez érvényes a lelki feltámasztásban is. Ez az a hang, amit hallanunk kell, tudnélik, ez, figyeljük, aki hallja az Isten emberfiának a szavát. Ez a szó, ami a lelki halálunkban el kell, hogy jusson hozzánk, tudnélik, ez egy kreatív hang, egy teremtő hang. egy olyan hang, ami újat tud teremteni. Istennek a hangja, Jézusnak a beszéde, Jézusnak az igéje, az teremtő erővel bíró hang. Egy valóságos lelki teremtés történik az embernek a szívében. És hogyha úgy visszatekintünk talán azokra a megtapasztalásokra és azokra a tényekre, amik a mi lelki életünkben vannak már, és azelőtt nem voltak, akkor csak elmondhatjuk, hogy ez mégiscsak kintről kellett, hogy jöjjön. Ez nem belőlem van, ez nem az én jó vallásos tulajdonságom az, ami most szépen kifejlődött, hanem ez a szó, ez a hang az Isten fiának, az emberfiának a hangja eljutott hozzám, aki a feltámadáskor is legyőzte a halált, az a kreatív hang megjelenik a lelki halál birodalmában. Egyet a halál birodalmában csak az Isten fiának a hangja az, ami eljut. Máshol nem tud eljutni, úgyhogy valami újat vagy nagyot tegyen. A lelki halál birodalmában is, ahol minden már minden halott, mert évek óta nem imádkozunk, évek óta nem olvassuk a Bibliát, évek óta nem voltak lelki megtapasztalásaink, mert úgy meglanyhult a mi lelki életünk. Igen, hát annak idején közel voltunk az Úrhoz, de most annyi minden történt az én életemben. És ebben a lelki állapotban, a lelki fásultságban, ebben a lelki halálban, ahol már úgy érezzük, hogy nincs is miben kapaszkodnunk. Ahol az ember tehetetlen, mert nincs mit megfogjon. Mert a lelki halálban az a rettenetes, hogy minden körülöttünk szintén lelkileg halott, itt emberileg nézve. Itt szinte lehetetlen megmozdulni. Ebbe bele jön kintről egy hang, ami ezt a lehetetlenséget legyőzi. És egyszer csak hallok, és hiszem. Hát tegnap, amikor a vasárnapi prédikációt mondtam a húsvét vasárnapi istentiszteleten, akkor elém jött ez a gondolat, amit majd érdemes lenne még jobban kifejteni, de az, hogy a halál uralkodott egészen Jézus feltámadásáig. Húsvétig a halál uralkodott. És azt próbáltam elmagyarázni, hogy a bűnesek következtében bejöttek olyan fizikai, biológiai, lelki, pszichés összefüggések, törvények, amik mindent lebénítanak. Tehát, ha a földi lehetőségeket néztük a Jézus feltámadását illetően, és Jézus ugye emberként itt élt közöttünk, nincs egy olyan emberi kapaszkodó pont, amit befokozkodva ki tudnék jönni a halálból. Tehát Jézusnak nem volt semmi olyan földi adottsága, amiből ki tudott, ami segített volna neki kijönni a mélységből. Olyan ez, hogy itt a parókia kertjében van egy nagyon érdekes víztároló, 8 méter mély. És az aljában másfél méter víz, az egész víztár egy ilyen 3,5 méter széles. És ha oda leesik valami, nehéz lenne bármit is felszedni, de van lépcső. Van vas lépcső, amiben, vagy ilyen fogantyú, amiben kapaszkodva ki lehet jönni. Mert az legalább megvan. De sokszor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs mibe fogoznunk. Hogy a bűn annyira áthatott mindent, hogy nincs mibe fogózkodnunk. Tehetetlenek vagyunk, ezért, hogy a lelkileg meg voltunk halva. Nincs, amivel vele kapaszkodjunk, hogy kijöjjünk abból a gödörből, a halál állapotából. Csak egy dolog segíthet. Meghalljuk az ember fiának, Isten fiának, Jézusnak a hangját. Ez pedig egy olyan hang, ami lehetőséget biztosít mindenki. Olyan hang, ami behatol a halál birodalmába. Ugyanígy volt a Jézus feltámadásakor. Itt semmi kapaszkodó pont nem volt. A földi világ teljesen a halál állapotában van, mint ahogy mondtam, az élet minden területére elhatott a halál. Ha olvassuk a Bibliában a bűneset történetét, akkor láthatjuk, hogy amikor eszel abból a gyümölcsből, meghalsz. És amikor evett, egyszer csak kiderült, hogy valóban meg fognak halni, kiderült, hogy másképp működik a biológia, másképp működik a kémia, másképp működik a lélektan, minden másképpen működik, mert halál borított be mindent egyszer csak. A természet törvényszerűségei megváltoztak. És innen kijönni lehetetlenség. Tehát nincs az immanens világban olyan képesség, olyan fogany, amiben belekapaszkodva kijöhetnék a veremből. Nem tudok kijönni. Csak egy dolog segített, hogy megszólalt az Isten fiának a szava. Most feltámadok. És akkor ő az isteni erejével, az istenségével felszakította a halálnak a kapuját, és kijött a halálból. Egy valaki visszajött a halálból, legyőzte a halált. Halál, hol a te pullánkod, pokol, hol a te diadalmad? Ez a húsvétnek az üzenete. Tehát a halál világában egyedül az Isten fiának, az ember fiának, Jézusnak a szava juthat el. Ez történt húsvétkor. És a mi lelki halálunknak, a lelki elesettségünknek a világában, és csak ez az egy segíthet, meghallja az Isten fiának, ember fiának, Jézusnak a szavát. Azt mondja itt az ige, János evangélium 5. része. Otthon nézzük meg. Olvassuk el. Bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak. És a következő versben azt mondja, hogy és bizony mondom nektek, hogy eljön az az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Amikor meghallják, egyszer csak megszólal egy hang, van remény, mint egy haldokló gallus fölemeli az ember a fejét. Van remény, reménykedjenek, mert él a Jézus, ami fejünk, keresztjének énekeljünk. Tehát ez a bizonyos kreatív hang új életet, új lehetőséget, új kapaszkodókat, fogantyúkat teremt számunkra, hogy ebből a lehetetlen helyzetből kijöjjünk, hogy ne maradjunk abba a lehetetlen állapotba, amiben vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy eljön az idő, és az most van. Ez vonatkozik az új szövetségre. Eddig volt az Ószövetség, most jön az új szövetség. Ez egy történelmi váltás, egy óriási történelmi forduló. Azt mondja Jézus, bizony mondom néktek, eljön az idő, és az most van. Mert most van az új szövetség világban. Most van itt Jézus a Földön, amikor ezt mondja, most beszélget a farizeusokkal, és onnan is ez a szó kihív egy-egy embert. A Nikodémus, meg Arimátia József kihívta onnan is a lelki halálból. Tehát most van az új szövetség korszaka, amikor mi már többet tudunk, mint az ószövetségi emberek. Mi már tudjuk, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadott. Ez most van az üdvösség napja, kegyelmi idő. Azon nem csak azt jelenti, hogy eljön az idő, és az most van, hanem azt jelenti, hogy adhok az ott levő embereknek abban a pillanatban eljött egy idő. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy eljött egy új korszak, hanem azt jelenti, hogy egy-egy ember számára most van az idő. Mert lehet egy idő egy nép számára, egy nemzedék számára, lehet egy pontosított idő, most van. De egy ember számára is eljöhet egy bizonyos időpont, az egy ember számára is eljöhet valami, ami pontszerű eseményként megjelenik és változást hoz. Egy ember számára is, neked most van az esélyed. Te most kelhetsz fel a halálból. Te most fogod megérteni, hogy Jézus a megváltó. Te most fogod megérteni, hogy nem kell a bűnben maradni. Te most tudod elkezdeni az új életet, mert most hallod meg az Isten fiának szavát, és most tudsz hinni. Vagyis a reménységedet most tudod teljesen belévetni. Isten segítsen bennünket, hogy így ebben az állapotban tényleg felfedezzük azt az újat, amit ad, lelki megelevenedést. Ez az első feltámadás. A Biblia máshol is beszél arról, hogy van első feltámadás. Az első feltámadás az ez. A lelki feltámadás az első feltámadás. Ha valakit érdekel ez, vesse egybe a Jelenések könyvének a 20. részével. Ott is szó van az első feltámadás, és azt mondja, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Vagyis az már nem megy a kárhozatra. A második halál az a kárhozat. Azért, hogyha valaki most az első feltámadásban részesül, akkor ezt nem kell félni a második, az igazi, az örök haláltól, a tűz halálától, a kárhozat halálától, mert már örök életet kapott, ami soha meg nem halhat. Ami örökre meg is marad, és őt meg fogja tartani. És van egy másik feltámadás. Mondtam, hogy két feltámadásról fogok szólni. A második a testi feltámadás. Ugyanebben a szakaszban Jézus így folytatja, miután elmondta, hogy eljön az az óra, és az most van. Utána így folytatja, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az az óra, majd a jövőben jön el egy óra. Itt látjuk, hogy a János evangélium is beszél az utolsó időkről. Van, aki azt mondja, a Máté, Márk, Lukács beszél az utolsó időkről, a János nem. Dehogy nem. Sok helyen beszél. Csak másképpen rendezi ezeket a dolgokat. Itt a eljövendő ítélet, időről beszél Jézus, amikor azt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert majd eljön az az óra, amikor mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek a kározat feltámadására, vagy pedig az élet feltámadására. Ez már a testi halál. Ez a, nem a lelki halál, amiről beszél, ez a testi halál. Ez nem az első feltámadás, hanem ez a feltámadás. Az, voltak éppen ez a testi feltámadás, amit nevezhetünk második feltámadásnak, de ez az igazi feltámadás, mert ez a test feltámadása. Amikor is visszakapjuk a testünket. Mert szükséges, hogy visszakapjuk a testünket, mert Isten bennünket embernek teremtett. És az ember testből és lélekből áll. És ez egy rettenetes dolog, hogy a testünket itt kell, hogy hagyjuk. A lelkünk pedig tovább él. De mivel az ember testből és lélekből áll, az egyik a másik nélkül azért csonka vagy hiányos, ezért mondja a földi életre nézett Jakab apostol, amint a test halott lélek nélkül. Tehát a test és a lélek együtt alkotják az embernek a lényét. Ezért szükséges, hogy a test is feltámadjon. És azt mondja Jézus, hogy eljön az az óra, amikor azok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek a feltámadás, és mondja a kározat vagy üdvösség, tehát az ítélet következik, ahol végleg eldől az embernek az örök állapota. Azért szükséges, hogy a test támadjon fel, mert az embernek elmaradhatatlan pótolhatatlan tartozéka. És milyen boldogok leszünk, milyen boldogok lesznek azok, akik hallották Jézus szavát már itt a Földön, milyen boldogok lesznek azok, akik már a lelki feltámadásban részesültek, mert nem kell nekünk félni a második haláltól, a kározattól. Ezért kell, hogy lelkileg feltámadjunk előbb, ahhoz, hogy majd testileg és a boldog feltámadásban részesedjünk, és visszakapjuk a testünket, de nem betegen. Mert az Úr az övéinek majd visszaadja a testét, de nem lesz az beteg. Nem ismerik a fájdalmat, a szenvedést, és nem lesz halál. Akkor valóban úgy lesz, mint a régiek mondták, hogy mens sana in corpore sano. Épp testben, épp lélek. Mert egy csodálatos új testet, olyat kapunk, amit Isten tervezett mi nekünk. Csak a bűneset miatt nem olyan lett, mint amilyen lett. Olyat, mint amilyen Ádámnak a teste volt, és Évának a teste volt a bűneset előtt. Amikor még a halál törvényszerűsége, biológiája, kémiája nem működött benne. Olyan testet ad a feltámadás, ez lesz a boldog, dicsőséges feltámadás. És milyen jó lesz ez, hogy akik a koporsokban vannak, meghalljuk az ő szavát, és kijövünk az élet feltámadására. Mert a jót cselekedtük. Nem a jó cselekedetek miatt, hanem ez bizonyította azt, hogy nekünk új életünk van, hogy jót cselekedtünk. Mert akinek új élete van, az cselekszi a jót. És azért is szükséges, hogy a testet visszakapja minden ember, mert azt mondja az ige, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, amit ebben a testben cselekedtünk. És azt szerint nyerjük el a büntetésünket, vagy jutalmunkat, amit ebben a testben cselekedtünk. Ez nagyon elgondolkoztató, nem mindegy, hogy mit cselekszünk ebben a testben. Mert ez ugye lesz, a testet visszakapjuk, persze más formában. De ugyanaz a test megmarad, vagy újra vissza lesz adva mi nekünk, és abban állunk az Úr elé, és adunk számot. És míg a hívőknek a teste valami csodálatos és tökéletes test lesz, és benne az ép lélek, a Jézus nélküli embereknek a feltámadott teste az olyan lesz, hogy még a Biblia is nagyon visszafogottan beszél róla. Nagyon keveset mond róla, és ezzel nem is akarom foglalkozni. De a Dániel könyve azt mondja, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. De mi az, hogy a halottak, akik koporsóban vannak, meghallják az ő szavát? Hát a halottakban nem hall semmit. Azt már megrágták a férgek. Az nem hall semmit. A test nem. De a lélek az él. A lélek a halál pillanatában is él. Amikor Zwinglit megölték ott a körtefal alatt, akkor azt mondta a nagy reformátorunk, hogy csak a testet, a lelket nem ölhetitek meg. A lélek az él, és az hall. Hogy hogyan, ezt nem tudjuk, mert ezek el vannak zárva tőlünk. A túlvilág el van zárva tőlünk teljesen. Mi nem tudjuk, hogy hogy, mint vannak a dolgok. Csak annyit, amit Jézus elmondott a gazdag és Lázár példázatában. Hogy ott a test a sírban van, de mégis az ember, aki a testben volt, az tovább él, és gondolkozik, és szenved, vagy vigasztalódik. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy kívánok kiköltözni ebből a testből, és az Úrnál lenni, mert a sokkal a jobb. Tehát az is egy tudatos állapot. Tehát igenis lehetséges, hogy a lelkek meghallják majd az Isten fiának szavát a feltámadáskor, és élnek, mert visszakapják a testüket. És mi van azokkal, akik nem a koporsokban vannak? Akiket vadállat tépett szét, vagy tengerben elsüllyedtek, megfulladtak, cápák ették meg őket, vagy zsandarkkal, akit a bágyán égettek meg, vagy akit a szóró parcellában búcsúztattak el. Ők is meghallják, mert a lélek akkor is él. Mert a halál pillanatában odáll a mi lelkünk az Isten elé. És milyen boldog lesz az a lélek, aki már feltámadott lélek. Aki már korábban meghallotta az Isten fiának szavát és ért. Boldog az, akinek már első feltámadásban volt része. Akkor Jézus azt mondta, hogy eljön az az óra, és az most van, hogy a halottak hallják, a lelki halottak meghallják az ő szavát, és hisznek, aki hallja az én szavamat, és hisz abban. Mert, mint ahogy mondottam, nem elég csak hallani, hinni is kell. Ez pedig a mi személyes döntésünk. Ezt nekünk kell ezt a lépést megtenni, nekünk kell ezt a döntést hozni, és nem másnak. Helyettem nem hihet a feleségem, a gyermekem, a lelkészem, vagy valaki. Én nekem magamnak kell. Minden ember önálló személy, akinek oda kell állni az Isten elé, és mindenkinek saját magának kell elmondani az Úr Jézusnak. Hallom a szavadat, hiszek benned, tudom már, hogy szeretsz, tudom, hogy ismersz, bizonyos vagyok, efelől hozzád akarok tartani. Köszönöm a bűnbocsánatot és az örök életet. Így tanít Jézus Krisztus bennünket a kétféle feltámadásról. És ezt mondja, hogy boldog az, akinek része van az első feltámadásban, mert annak már nem árt a halál. Mert Jézus mondta, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Amen. Testvérek, válaszoljuk az igére egy olyan énekverssel, ami szintén ezzel kapcsolatos. A 349. dicséret 5. és 6. versét énekeljük. A 349. dicséret utolsó két versét, ahol szó van mind az első, mind pedig a második feltámadásról. Ne felejtsük el, tehát otthon is elolvashatjuk a 349. dicséret utolsó két verse, foglalja össze a prédikáció gondolatait. imádkozzunk. Körül vagyunk véve, Úrunk, olyan erőkkel, amik lefele húznak. Körül vagyunk véve a halál tényével, ezzel bizonyítékával, temetőkkel, és ugyanakkor a Te szavad ide is eljuthatott. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad mindenhova eljuthat, és a mi lelkünkbe is. Urunk, megmutattad azt, hogy a mi lelkünk Te nélküled valóban elveszett, és nem látja, és nem tudja, hogy mi az, ami szép, és mi az, ami jó. Tehetetlen és bénán halálban veszteg el. Úgy van, Urunk, amint az igében olvastuk, hogy megvoltunk halva a mi bűneink miatt. Hiszen akkor a lélek nem tud imádkozni, nem tud hozzád fordulni, és legkevésbé tud örvendezni a húsvét csodálatos tényein, hogy Te feltámadtál, hogy Te legyőzted a halált, hogy ott is, ahol minden lehetetlen volt arra nézve, hogy bármi történjék, a Te isteni erőddel, teremtő hatalmaddal beleszóltál ezekbe a dolgokba, és legyőzted a halált, és példát mutattál nekünk, és reménységet adtál nekünk. A Te nyomdokaidat követhetjük majd. Te vagy Krisztusunk az első a halottak közül, és mi majd követhetjük a Te példádat, amikor szólsz, és meghalljuk a Te szavadat, és kijövünk a csodálatos új örök életre, amikor visszaadod a mi testünket, ami már egészséges, épp lesz, és visszaadod a test és lélek tökéletes egységét, hogy olyanok legyünk, mint amilyennek tervezted az embereket, tökéletes boldogságban és igazságban. Te köszönjük, Urunk, hogy erre készítesz bennünket úgy, hogy ide jössz hozzánk. Ide, amikor hallgatjuk az ígét, és a Te szavad megszólal, nem csak füllel halljuk, hanem a lelkünkben is megszólal. Halljuk bensőképpen, Urunk, és hiszünk benned. Hogy az éjszaka a szívünkben megszűnjön, hogy ott feltámadjon a Te csodálatos napod és a Te világosságod, és a csüggedés és a kétségbeesés helyett a lelki öröm és lelki bizonyosság legyen ott. Hiszen aki hisz Te benned, Urunk, annak már elkezdődött az örök élet a szívében. Bizony, Urunk, boldog az, akinek része van az első feltámadásban. A lelki újjászületésben a veled való járás elkezdődött, ami folytatódik. Akár itt, akár az örökké valóságban. Erre készíts bennünket, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem azt, testvérek, hogy ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik kívánnak élni az Úr vacsorával, majd az ének alatt maradjanak benne, és járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem a heti alkalmainkat, holnap este 7 órakor tartjuk meg a dolgozók bibliaóráját, ahol az apostolok cselekedetét tanulmányozzuk. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a szokásos bibliaóránkat. Szeretettel várjuk a testvéreket. Pénteken az esperesi vizitáció következik, amikor 6 órakor Takaró Tamás már nyugalomba vonult. Esperes a Pesterzsébeti lelkész hirdeti majd az igét, és végzi az egyházlátogatást. És a jövő vasárnapra vonatkozó hirdetés, amit a kijáratnál is vihetünk magunkkal, egy női konferenciát tartunk 4 órakor. Jövő vasár délután 4 órakor. Kedves nőtestvérek, jöjjenek el férfi testvérek, küldjék a hölgyeket, hogy részt vegyenek ezen a nagyszerű alkalmon, aminek a címe elfogadás. Ez lesz a téma, amiről beszélgetünk. Erre készülhetünk is úgy, hogy a kiáratnál viszünk magunkkal egy A4-es lapon levő feldolgozást, ami gondolatokat ébreszt, hogy már foglalkozunk ezzel a témával, ami majd délután a testvéreket foglalkoztatni fogja. Tehát jövő vasárnap délután 4 órára várjuk elő testvéreket. Jöjjenek el, vigyenek meghívót, hogy másokat is tudjanak hívogatni, és esetleg vigyenek magukkal több ilyen értelmező, feldolgozó lapot is. Hirdetem még a húsvéti adományoknak a perseit, amit a kijáratnál egy dobozt találunk, és abba tehetjük húsvéti adományainkat. Mint hogy tegnap most is örömmel mondom azt, hogy a testvérek milyen aktívak voltak, 17-18 testvér dolgozott itt a húsvéti nagytakarításban, hogy minden szép legyen, hogy Isten adjon nekünk áldott húsvétot így a külsőségekben is. A záró énekünket testvérek engedelmével megváltoztatom. Ez a 135. Zsoltár dallama lesz. A 348. dicséretünket énekeljük. A 348. dicséretünk, tehát nem a kiírt, hanem a 348-as dicséretünket fogjuk énekelni. Örvendezzetek egek, ebben még több örömet találtam, húsvéti örömet találtam, és azért gondoltam, hogy húsvéti öröm töltse be a szívünket. Ennek az első két versét fogjuk énekelni. A 348. dicséret első és második versét, ezt valamennyien elénekelhetjük, és utána majd, amikor az úrvacsora éneket énekeljünk, az alatt távozhatnak a többiek. 348. dicséret, örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Mi pedig folytatjuk a 436. dicséret éneklésével. Együtt létünket úrvacsorára készülve a 436. dicséret első 3 versét énekeljük.